Néhány hónapja, úgy emlékszem, volt itt egy szintén szülőköre, ahol inkább a gyerekekről beszéltünk, illetve a gyerekekkel együtt voltunk. Emlékeztek még erre? És ott voltak tesztek, meg egyebek. Az a feladat, illetve az lenne most a terv, hogy nem egy ilyen tartanánk, hanem most egy picit komolyabban felnőttekhez szeretnék szólni. Az egy picit gyermekcentrikus alkalom volt, és ott az volt a cél, hogy a gyerekek is megértsék az egészségügyi munka lényegét. Szerintem az egy hasznos és jó alkalom volt. Azonban egy picit még komolyabbra szeretnék váltani, és röviden szeretnék egy nem túl hosszú alkalom keretében gondolatindításul néhány dolgot, egyrészt igét, másrészt bizonyságtételt és tanácsokat elmondani. Azután pedig szeretném, hogyha hozzászólnátok, és tudnánk beszélgetni, ez a lényege ennek az alkalomnak. A 144. Zsoltárt olvasom, illetve abból a 144. Zsoltár lenne az alap, igen, 11. verstől, tehát 144/11. Ragadj ki, és ments meg engem az idegen fiak kezéből, akiknek szájuk hazugságot beszél, és jobb kezük a hamisság jobb keze. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Legyenek telve tárházaink, eledelt, eledelre szolgáltassanak. Juhaink százszorosodjanak, ezzel szeresedjenek a mi legelőinken. Ökreink megrakodva legyenek, sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utcáinkon. Boldog nép az, amelynek így van dolga. Boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene. Szóval egészen a gyermekneveléstől eljut a lelki gazdagságig, Isten templomának a gazdagságáig, és a gyülekezet megújulásáig, ez az ige. Én most igazából nem ige szolgálatot tartanék, hanem ennek az igének az ismeretében, fényében szeretnék a gyermekek és a család, főként a család egészének egészségéről, jólétéről beszélni. Az igazi nevelés, és itt az egészségnevelésre is lehet gondolni, én most nevelés szóval inkább az egészségnevelés részt említeném, tehát ugye ez egy hatalmas terület, én most ennek az egészségügyi részével foglalkoznék. Az igazi nevelés feladata, azt írja Ellen White, hogy kifejlesz-e az ifjúságban azt a képességet, hogy önállóan tudjon gondolkodni és cselekedni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek mindig is hajlamosak az önálló gondolkodásra és cselekvésre. Tehát itt erre bátorít, igen ám, de ennek vezérfonala ugye az Isten elvei. Tehát a gyermeknek meg kell tanítani, hogy mik az Isten elvei, és azt szerint ő a saját útját járhatja, persze úgy, hogy a szülő is persze mindenképpen ott van, de a lényeg, hogy a gyermek elmébe minél hamarabb az egészséges elveket és Isten igéjét együttesen beleplántálja a szülő. A gyermeknek ismernie kell ugye az igét, az igazságot, és emellett pedig önálló tettekre is képesnek kell lennie. Ezt csak azért említem, mert én két hibát látok. Az egyik hiba a gyermek elengedése. Tehát amikor azt mondom, hogy egyél, amit akarsz, csinálj, amit akarsz, a gyermek elvadul, ha szabad így mondani. A másik variáció pedig a túlságosan erős szigorúság. Amikor a gyermeknek semmit nem engedek meg, gyakorlatilag burokban nő a gyermek, és egy tilalomfa lesz, illetve rengeteg tilalomfa lesz az élete, nem tanulja meg az önálló döntést és gondolkodást, mert a szülő gondolkodik helyette. Mind a kettő rossz. A szabadjára engedett gyermek is rossz, és a túlságosan megfogott gyermek is rossz. Ellen White azt tanácsolja, hogy legyenek egészséges és jó elvek, de a gyermek legtöbbször próbálja önmaga ezeket felvállalni, tehát a személyes döntése legyen meg. Nem rabjai, hanem urai a körülményeknek. Tehát az egészségesen és jól nevelt gyermek nem rabja, hanem ura a körülményeknek. Széles a látókörre, tiszta a gondolkodása és határozott a meggyőződése. Ez most, amit mondok, ez lehet, hogy túl elméletinek hangzik, de szeretném még egyszer elmondani, mert borzasztó fontosnak tartom. Tehát a jól nevelt gyermek ifjúkorában nem rabja, hanem ura a körülményeknek. Hadd kérdezzem meg, hogy egy kólafogyasztó fiatal ura vagy rabja a körülményeknek? Költője a kérdés, ugye? Mert látszólag ő vásárolta meg, és hát amennyire az ő pénzét ő maga kereste, inkább a szülei keresték meg, gyakorlatilag rabja a körülményeknek. Azok a fiatalok, akik ma élnek, most meg nem mondom hány százalékban, de rabjai a saját vágyaiknak. És az adventista, illetve az advent mozgalomnak az üzenete az ennek a központja, hogy olyan gyermekek növekedjenek föl, olvastam megint az igéből, legyenek, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, lányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Mi az, hogy a templom mintájára kifaragott oszlopok? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már. Minta. Ott a templom mintája. Ugye a templom az igében egy nagyon fontos fogalom. Amikor egy fiatal a templom mintájára van kifaragva, az egy nagyon fontos dolog. Igen, Babi, néni, nyugodtan. Terheket tud viselni, így van. Így van, és visszatükrözi az Isten templomának a mienséget, az elveit. Azt írja Ellen White egy másik helyen, ez a nevelés, tehát amit végre kell hajtanunk gyermekeinknél, több az értelem kiművelésénél és a fizikai kiképzésnél is. Nem tudom, mennyire érzitek annak a fontosságát, hogy milyen nevelés zajlott az elmúlt évezredekben. A görögök mire helyezték a hangsúlyt? A görögök. Főként az értelem kiművelésére. Emellett, ugye úgy tudom, a görögöknél volt birkózás és más sportok, tehát a fizikum és az értelem. De a lelkiséggel kifoglalkozott. És ebben különbözik, tehát hogy nehogy összemosodjon a lelkiség és az értelem, ez két külön dolog. Lehet, hogy a gyermekünk okos lesz, de az erkölcsi érzéke az csökevényes, hogyha nem tanítjuk meg az erkölcsi kérdésekre. Ezért kevés egy gyermeknek az értelmét kiművelni, és kevés a sport, ennél többre van szükség, és ezt a többet adja meg az Isten által adott nevelési rendszer, ha szabad így mondani. Az egészséges és jó nevelési forma úgy megerősíti a jellemet, hogy a fiatal, és most idézném, nem áldozza fel az igazságot és a becsületességet az önző kívánságok kedvéért. Szerintem ez a mondat, ez a kulcsa ennek a 30 percnek, tehát még egyszer, a fiatal nem áldozza fel az igazságot és becsületességet az önző kívánságok kedvéért. Én megmondom őszintén, időnként szoktam a gyermekemet próba elé állítani, és gyakran elvérzik a próbákban. Tehát szándékosan elé adok jót és rosszat, és leülök elé, hogy válasszon. És a gyermek mosolyog rám, pontosan tudom, hogy mi van a fejében. Az van a fejében, hogy ő várja tőlem, hogy nekem elvárásaim vannak vele szemben, és ezeknek az elvárásoknak vajon most ő megfeleljen, vagy ne feleljen meg. Látom a gyermekben, ahogy küzd, ahogy izzad, ahogy verejtékezik, hogy melyiket válassza, és gyakran bevállalja rosszabbikat. Meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy szabadon döntsön, ha rossz mellett dönt, akkor pedig én személy szerint elmagyarázom mondjuk az én gyermekemnek, hogy az a döntés miért nem volt jó hosszú távon. Ha már mondtam a hosszú távot, a gyermek hosszú vagy rövid távon gondolkodik inkább. Én úgy gondolom, ahogy az ember nő és fejlődik, mondjuk így a 20 éves kor fölé, egyre inkább a lelki szemével távolabbra lát. Én 15 éves koromban nem gondoltam a jövőmre igazából. Talán 18 éves koromig terjedt a fantáziám, vagy 20 éves koromig, de nem gondoltam még messzebbre. Ahogy az ember idősödik, egyre messzebbre lát, én azt tapasztalom, hogy a gyermeknek sokkal fontosabb a pillanatnyi, tehát a kedvtelésének a pillanatnyi betöltése, mint hogy hosszabb távra gondolkodna, és én úgy gondolom, és ezt Ellen White is aláhúzza, hogy meg kell tanítani a gyermeket és a fiatalt hosszabb távon gondolkodni. Nem érdekli a fiatalokat a hosszú távú megoldás, mert ők valahogy... ebben a hétben gondolkodnak, mi lesz majd a hétvégén, hova fogok menni, maximum a hónap végén mi lesz, de ennél tovább nem gondolkodnak. Úgy kell nevelni a gyermeket, hogy megtanulja, uralkodnia kell magán. Azt hiszem, hogy ez a lényeg az egészségügyi, az otthoni, a család egészségnevelésének, és ez a szülő mutatja a példát. A gyermeknek uralkodnia kell tudnia magán. Ha ez nem történik meg, akkor a gyermek jelleme rossz irányba fog menni. És ez viszont a szülő felelőssége lesz. Az egészséges étrend és az életmód megtanítja a gyermeket arra, hogyan uralkodjon a saját kívánságain és vágyain. Ugye ti is tapasztaltátok, vagy látjátok, hogy a sportolók nagyobb önuralommal rendelkeznek. A sportolónak miért van nagyobb önuralma? Amikor én is jártam sportolni, és minden nap el kellett menni, vagy hetente négyszer, akkor is, ha nem akartam, mert ott volt egy edző. Ez nem játék. Igaz, hogy nem versenysportról volt szó, nálam sem, de egy borzasztó fontos dolog a rendszeresség. Rendszeresen el kellett menni. Megtanultam, hogy ha nincs kedvem, akkor is menni kell. És 100-ból 90-esre örültem, hogy elmentem végül. Nem volt rossz közérzetem utána, csak borzasztó nehéz ugye ezeket elkezdeni. A gyermek könnyen tanul, utánoz, figyel, mintákat keres. Vagyis, hogyha egy gyermek, végül más lesz, mint amit mi szerettünk volna, annak lehetséges, hogy a szülő is a hátterében van. Ugye ezzel megint nem mondok újat, a szülői minta. Nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy gyakorlatilag rajtunk szülőkön múlik nagyon nagy mértékben gyermekünk életvitele, életmódja, hiszen Zeisel professzor is elmondta, hogy nem mindig a gének öröklődnek, hanem micsoda a szokások. A szokásokat visszük át a gyermekeinkbe. A gyermekkori szokások pedig felnőtt korra rögzülnek. A gyermek szokásai közül az egyik legmérvadóbb az étrendi szokás. Ellen White hihetetlen mennyiségű oldalt ír a nassolásról, gyermekkori nassolás káros hatásáról, és azon gondolkodtam, miért kell erről ennyit beszélni. Mint hogyha életbe vágó kérdésről volna szó, én most csak egyet-egyet fogok talán kisebb, rövidebb részt felolvasni, hogyha lesz rá lehetőség vagy idő, de mára-már azt mondanám, hogy unalomig ír róla. Persze az ember nem unja meg, de unalomig, hogy a gyermek hányszor egyen, és közben egyetlen, tehát semmit az étkezések között, mint hogyha ez tényleg olyan lelki kérdés, vagy üdvösség kérdés volna, és aztán szép lassan az ember megérti, hogy mihez vezet, ha a gyermek például étkezések között eszik. Megengedi magának, hogy egyen. Vagy akár a szülő megengedi neki. Nem lesz éhes, egyrészt ugye a főétkezésekkor. Ha egy gyermek nem éhes a főétkezéskor, az mit csinál? Vagy az mihez vezet? Inkább úgy kérdezem. Ha a gyermek nem éhes a főétkezés, akkor keveset fog enni. Következésképpen megint éhes lesz a két étkezés között, vagyis állandósul a probléma. Nem tudjuk visszacsinálni. Ha rögzül a nassolási kényszer a gyereknél, akkor nem is tudom, hogy vissza lehet-e fordítani. Annyira komoly. Látszólag adunk a gyereknek egy pár magyarót, diót, ilyesmit, gyümölcsöt, tehát még azt sem mondom, hogy egészségtelen dolgot. A gyermek megszokja, hogy nem éhes. Ha nem éhes, nem tud igazán hálát sem adni az étkezéskor, mert ugye csak éhesen tud az ételért hálát adni. Aki nem éhes, az annyira nem is tud. És az egész lelkiséget befolyásolja, és Ellen White rengeteget beszél erről. És én megmondom őszintén, hogy azóta figyelem a gyermekeket, és figyelem azt, hogy hogyan befolyásolja, nem a sajátjaimnál, hanem másoknál is. És tényleg van ilyen összefüggés. Minden dolgot, ugye nevelést is fokozatosan lehet elrontani és helyre is hozni. Ezért ennek a délutánnak a szerepe, illetve feladata, hogy egy kicsit tudatosítsa azt, hogy az a gyermeknek nem csak lelki, hanem életmód nevelése is van. Én úgy gondolom, úgy tapasztalom, hogy közösségünkön belül viszonylag keveset beszélünk az életmód nevelésről. Egy nagyon picit tabu téma, de lehet, hogy nem. Én így gondolom, hogy egy kicsit az embernek a saját magánügye, hogy mit eszik, mit iszik. Jól lehet, vannak vezérelvek, de a gyermekeknél pedig ezt még egy picit lazítjuk. Legtöbbször azt veszem észre, hogy még a felnőttek is egy picit lazán veszik. A gyermeknél meg még egy picit lazítjuk. Miért? Hogy nehogy a gyermek valamilyen hiánybetegséget kapjon, ezért nála még megengedünk, főleg ha sovány alakatú a gyermek. Hát Ellen White-nak az az elv, hogy a gyermek háromszor egyen, de inkább kétszer. Ugye ez egy kicsit eretnekségnek számít, mert hol van olyan család, ahol a gyermek háromszor, vagy inkább kétszer eszik. Sőt, hogyha ezt egy szakember meghallja, mondjuk egy orvos, vagy egy táplálkozási szakember, azt mondja, hogy ez szigorúan tilos. Hát többször kell a gyermeknek ennie, mert kicsi a gyomra. Egyszerre keveset eszik a gyermek. Ezért inkább többször, négyszer, ötször, sőt, hatszor is egyen a gyermek, hogy jól táplált legyen. És az adventista gyermek, ha csak kétszer vagy háromszor eszik, akkor lehet, hogy hiánybeteg lesz. Zárójeles megjegyzés, hogyha egy gyermek négyszer, ötször vagy hatszor eszik, rászokik a gyermek arra, hogy egyszerre keveset fog enni, ahogy az előbb is mondtam. Meg kell szoknia a gyermeknek és a fiatalnak, hogy amikor az étkezés ideje van, akkor egyen. És gondolom, hogy nem csak nálunk, hanem nálatok is az a szokás, hogy a gyermeknek az étkezés előtt, hát ha nem is kis előadást tartunk, de megbeszéljük, hogy ez most egy olyan időszak, amikor főszabályként és fő státuszban a gyermek eszik. Nincs másnak ideje evésnek, viszont utána eltelik 5 óra, és akkor jön a következő étkezés. Tehát most, amennyit gondol, egyen meg. Szerintem minden épp észre rendelkező gyermek pontosan tudja, hogy mit mondunk. Legfeljebb nem tartja be. Ha nem tartja be, akkor viszont a saját kárán fogja megtanulni, hogy nincs étkezés. Ha ezt néhányszor eljátsszuk, megtesszük otthon, a gyermek megtanul egyszerre annyit enni, hogy nem eszi magát, nem lesz falánk, remélhetőleg, de megtanul annyit enni, hogy jó, hogy elégséges legyen neki az étel, és így nem szoktatjuk rá sokszor keveset evésre. Ellen White-tól idéznék, mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme, a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is. Még egyszer olvastam, mert fontosnak tartom. Mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme. Tehát erő, mi az erős elme? Ugye ez a teherbíró. Teherbíró, tehát a szellemi erőt bíró, hogy fogalmazom, figyelmet igénylő tevékenységeknél, ugye az erős elme az jobban teljesít. Elősegíti az erős elme és jól a kiegyensúlyozott jellem kifejlődését. Ezért egészségünket ugyanolyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Ez nem kis idézet. Még egyszer, egészségünket ugyanolyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Nevelési erőfeszítésünk alapja az élet és egészségtan ismerete legyen, írja Ellen White az Előttünk az élet című könyvben. Szeretném röviden összefoglalni azokat a lépéseket, ahogy gyermekeinket nevelhetjük az egészséges életvitelre, életvezetésre. Szóban. Ugye ezzel megint nem mondtam újat, szóban. Hol tudunk beszélgetni a gyermekkel az egészségről? Hát egyrészt, ha már iskolás, amíg nem iskolás a gyermek, addig úgy tudom, hogy van egy-két, nem túl sok sajnos, olyan kis füzetke kifestő, ami ezzel foglalkozik, nem túl sok a 8 alapelvről. Ha a gyermek már kis iskolás, akkor külön óra van, ugye a környezetismeret óra, amin belül lehet erről szólni, akár komolyabban is. Tehát különböző könyvek, kiadványok, segédeszközök. Gyermekegészségről tudtak egyébként kiadványt? Gyermekegészségről. Ha szabad innen megfogalmazni, persze lehetséges, hogy az egészségügyi osztály feladata lesz majd, vagy lenne. Ha valaki talál olyan akár kifestőt, színezőt, vagy olyan könyvet, ami alkalmas, gyermekegészségtan, tantárgy, csak merüli oktatásra, akkor örülnék, ha ezt felém jelezné, mert nagyon ritkán találni ilyet. Inkább ilyen, hát ákom-bákom kiadványokat látok, nagyon, tehát igazán komolyabbat ritkán. Ez egy hiány. Tehát könyvek, kiadványokra volna szükség, segédeszközök. Mi az, hogy segédeszköz? Jó volna, hogyha a gyermek látná, hogy épül fel az emberi test. Van egy kis könyv, amit én előszeretettel forgatok. Megmondom őszintén, nem találtam még jobbat. Nem tudom, ismeritek-e, van egy olyan könyv, ami az emberi szervezetet géphez hasonlítja. Igen, így működik az emberi test? Igen. És ugye ott van a mozgás, illetve az emésztőrendszerről, van a, miről van még, csontrendszerről. Szóval a különböző rendszerünket valamilyen géphez hasonlítja, és a gyermek borzasztóan érdeklődik az ilyen munkák iránt. Úgyhogy ha lehetséges, akkor ezt valamilyen módon szerezzük be. Én néhány héttel ezelőtt megmutattam a gyermekeimnek, és hozzá tapadtak ehhez a könyvhöz gyakorlatilag, és le sem lehetett őket onnan hozni, minthogyha valami nagyon izgalmas játék lett volna. És így ismert, és azóta sokkal könnyebb beszélgetni velük a nagyobb gyermekem, vagyok 8 éves, az emberi testről. Tehát érti, látja, van mihez hasonlítania. A gyermek előtt mindig, a gyermek számára mindig képek formájával kell beszélni. Az első szóban. A szóbeli, ezt mondtam is, könyvek, kiadványok, segédeszközök, szemléltetés által. A második, ami által nevelhetjük gyermekeinket, bevonjuk az ételkészítésben. Egészen pontosan ugye erre van egy hely a lakásban, a konyha. A konyhába kivinni a gyermeket, és minél többet, ezt nem lehet elég korán elkezdeni, nehogy valaki azt higgye, hogy csak 8-9-10 éves kortól lehet kezdeni. Rendkívül fontos, hogy miközben a gyermek segít a konyhában, akközben én beszélek vele, beszélgetek vele az egészségről. Tehát nem a legújabb, nem tudom én játékról beszélgetek vele, hanem tudatosan törekszem rá, hogy kérdezem, válaszol, javítom, korrigálom, beszélgetünk, melyik élelmiszer, micsoda, hogy hat. Persze az ő nyelvén. Miért esszük, hogy erőnk legyen tőle, ugye mondjuk a kenyérféléket, hogy legyen energiánk, erőnk, tudjunk futni, szaladni. A gyermeknek az elméjébe idejekorán bele kell plantálni ezeket az elveket. Erre a legjobb hely egyébként a konyha. Gyakorlatias oktatásról beszél egyébként Ellen White is, amilyen hamar csak lehet fiúkat és lányokat vonjunk be az otthoni ételkészítésben. A harmadik pont, ahol az életmódnevelést el kell kezdeni, vagy végezni kell, ez a higiénia. Gondolom, ezzel nem mondok megint újat. Tisztasság, higiénia alapelveit. Emlékezem, mikor volt egy olyan óránk, hát még iskolában volt, tehát ez kell egy mikroszkóp is, amikor a kezet mostunk, és aztán mintát vettek a kezünkről, és megnézték a mikroszkópot, hogy a kézmosás után mi maradt a kezünkön. Borzasztó izgalmas volt látni, hogy kinél mennyi baktérium maradt a tenyéren, a csak csapvizes, aztán a szappanos, vagy intenzív fertőtlenítőszeres kézmosást követően. Óriási volt a különbség. És ahogy ezt én láttam, és tapasztaltam, és megmutatták, emlékezem mind a mai napig, hogy mekkora ereje van. Szinte eszembe jut egy kézmosás során, tehát ennek van jelentősége. A gyermek számára szemléltessünk valamit. Hát persze mikroszkóp, meg tárgylemez nincs mindenkinél otthon értelemszerűen, de megvannak ennek is a módjai, csak jelezni szerettem volna. Lehetőség szerint be kell vonni a gyermeket a házkerüli tevékenységbe, értelemszerűen, mely alapelvek érvényesülnek ilyenkor? Tehát házkerüli munka során napfény, testedzés vagy testmozgás, légzés. A légzéssel mi van összefüggésben, mely test részeink a légzéssel? És szintén sokat beszélnek a bizonyságtételek a hangképzésről. A testtartás és a hangképzés. Mivel gyermekeinket főszabályként arra szeretnénk megtanítani, hogy a jó Istenről is idővel beszéljenek az embereknek, borzasztó fontos, hogy valaki ne hajlott háttal, lesütve a szemét, mintha félne valamitől, így beszéljen, hanem meg kell tanítani a gyermeket helyes testtartással, helyes tüdőműködéssel, jól lélegezve beszélni. Hogyha a gyermek jól tud beszélni, jó a hangképzése, jó lesz a fellépése, valószínűleg egészen más hatást fog mutatni a környezet felé, szimpatikusabb lesz a környezet felé. Ezért borzasztó fontos, hogy a gyermeknek milyen a kiállása, a tartása, a légzése. Sokan azt hiszik, hogy a gyermek hát magától tud lélegezni, mert hát tényleg, hát így születik, valóban a csecsemők jól lélegeznek. De ezt mindig is tanítani kell, mert ahogy bekerül a gyerek az iskolapadba, lényegében megy össze a válla, és igaz, hogy a gyerekek sportolnak is, legalábbis futnak, szaladnak, de muszáj a vitálkapacitást, a tüdőkapacitását is megfelelő mértékben megtartani. Tehát a szülőnek meg kell tanítani a gyermeket egészségesen lélegezni. Sport, munka, illetve tevékenység, tehát házkörüli munkáról van még mindig szó, és a fizikum borzasztóan fontos a gyermek számára. Van még egy nagyon-nagyon jó dolog, a kirándulások, ez is egy fontos dolog, és egy ismert dolog. Amikor kirándulni viszem a gyermekemet, akkor beszélgetek vele. Tehát a kirándulás nem úgy zajlik, hogy a felnőttek egymással beszélgetnek, szerintem legalábbis, és a gyermekek pedig rohangálnak. Körülöttük aztán időnként rákiabálok, hogy oda ne menjél. Hanem a természetjárás, amennyiben követjük a bizonyságtételeket, nem úgy zajlik, hogy felnőtt felnőttel, gyermek gyermekkel, mármint végig nem így zajlik, nem baj, ha ilyen is van benne, természetesen. Hanem úgy zajlik, hogy a szülő a gyermeke mellett van, vagy akár együtt a szülők és a gyermekek, és egymással beszélgetve tanítják egymást a természet, a teremtett dolgokra, nevelik egymást. A természetben a gyermek kétszeres sebességgel szívja magába az információkat. Tehát a kirándulás lényege az a gyermek elméjének a bővítése, a képzeletének, illetve a látott dolgoknak a bővítése, és minden dologhoz csatolni valamit. Emlékezem, amikor Szabó Attila az egyik kiránduláson megállított minket, hát nem mindenki örült neki, mert jó iramba mentünk. Látott egy nagyon-nagyon magas fát. És Attila megállt, ott szavalt egy verset, nagyon jó volt, és körülbelül 15-20 percig beszélt a fáról, mint Isten alkotásáról. Én akkor emlékezem, először jártam talán Bózsván, és eleinte ott türelmetlenül álltam, hogy mikor megyünk már tovább, míg ráébredtem 10 perc után, hogy milyen jó itt lenni. Tehát kell egy kis idő. És alig akartam tovább menni, mert olyan fantasztikus volt, hogy Attila rámutatott, hogy a gyökere a földben van, tetejével az ég felé tör, mint a hívő emberek, két lábbal a földön járnak, ugyanakkor sudár egy nagyon délceg, erős, az erő megtestesítő. Szóval amennyit mondott róla, mint egy művészeti alkotásról tulajdonképpen, fantasztikus volt. És meg kell mondjam őszintén, hogy olyan Olyan jó érzés vett erőt mindenkin, aki ott állt, mintha egy képtárba lettünk volna, vagy egy múzeumban, ahol mutogatják a szednészebb alkotásokat. Egészen más volt attól kezdve a kirándulás. Mindenki máshogy ment, mindenki nézte a fákat, és úgy érzem, mintha az Isten lelke ott lebegett volna attól kezdve. Van ereje az ilyen típusú beszélgetős kirándulásoknak is, a gyermekek számára pedig az egészségnevelés jó iskolája, a kirándulás és az erdőben járás is. A természet által tehát Isten teremtett alkotását be tudjuk mutatni. Nos, ezen felül betegségmegelőzés. Ha egy próbát szeretnétek tenni, akkor menjetek majd haza, és akinek már kisiskolás a gyermeke, üljön le vele szembe, és kérdezze meg, hogy ha szeretné megelőzni a betegségeket, akkor mit csinálna? Kíváncsi vagyok, mely gyermek mit válaszolna. Tehát ismerje egy gyermek a legalapvető prevenciós, megelőző eljárásokat, a betegségeket illetően. Például mondd-e ilyet a gyermek, hogy sok vizet igyunk. Ha mond, az óriási dolog, mert számunkra ugye teljesen általános. Netán gyógyteja, ugye ez a szó, ez kiejti. Borzasztó kíváncsi volnék, hogyha itt vannak gyermekek, most nincsenek itt, ki mit mondana? Melyik gyermeknek hány elv jut eszébe a betegség megelőzés témaköréről? Nagyon jó volna, hogyha a gyermek tudná, hogy nem amikor lázas, akkor siránkozik, hogy nem, és mit csináljunk lázmérő, stb., hanem a gyermek ismerje meg a megelőzés elveit. Tudnia kell a gyermeknek, hogy a mi családunk nem akar beteg lenni, szeretnénk a bajt megelőzni. Ez borzasztó fontos, mert az egész világunk a betegség meglététől foglalkozik a beteggel, az emberre. A betegség kialakulásáig senkit nem érdekel, hogy nekem milyen az egészségi állapotom, a hogy vagy kérdést is csak viccből, vagy hát udvariasságból teszik fel. Amitől kezdve beteg vagyok, attól kezdve már ugye indulnak ezek a bizonyos dolgok, hogy hova kell menni. Nos, a családban, a hívő családban legyen a megelőzés egy fő szempont. Mi szeretnénk megelőzni a bajt. Ezen felül, hogyha valaki megbetegszik, akkor az, hogy vizet igyunk, mennyi vizet, a víz, a teja, a hagymafélék, a fokhagyma, a citrom vagy citrusfélék, a gyümölcsök. A gyermek szerint milyen gyümölcsök egészségesek az immunrendszerre nézve. Azután a pihenés, az ágynyugalom. Milyen ételek hasznosak, ha valaki beteg. Hogy megfigyelte a gyermek magán, hogy nem kíván enni, hogyha beteg. És aztán meg lehet tőle kérdezni, hogy miért? Miért nem kívánok enni? Hogy működik az immunrendszer? Rengeteg jó lehetőség van arra, hogy megbeszéljük a gyermekkel. Ezek mind-mind lehetőségek. Ne az iskolában, majd a biológia órán találkozzon ezekkel. Természetesen beszéltem a példamutatásról, a szülő példamutatásáról. Viszont szeretnék most egy nagyon nagy görcsöt feloldani, ugyanis én azt tapasztalom, hogy amióta az egészségügyi munka elindult, akár itt a közösségen belül is, egy kicsit kínossá vált ez a téma, mivel hogy az egészségügyi elvek sokszor megfeddik a szülőt is. Például a sajtkérdés. A sajtkérdésben, ami egy komoly tabu téma a közösségben, a sajtkérdésben elég egyértelmű bizonyságtételek vannak, de mégis sok hűtőben van sajt, mert finom, meg ki tudja, ki milyen magyarázattal szolgál. És soha senki nem lesz megfedve ezért, tehát mi, én vagy bárki, senkinek nem nézünk be a hűtőjébe. Csak jelzem, hogy van néhány dolog, ami olyan tabu téma, amivel nem foglalkozunk, és ugye Ellen White elég határozottan ír ezekről a kérdésekről. Nem sokára szeretném felsorolni, hogy milyen kérdésekről szokott, illetve találunk ismereteket Ellen White könyveiben. Ígértem, hogy görcsöt szeretnék feloldani, szóval nem vagyunk egymás mércéi. Szeretném aláhúzni. Gyülekezetben sem. Zárójeles megjegyzés. Szerintem nem mindegy, hogy a gyülekezeti ebéd miből áll, mert az megint példaértékű. A gyülekezeti ebéd mindig példaértékű. Tehát nehogy azért szolgáljunk fel mondjuk sajtot a gyülekezeti ebédkor, mert hogy fokozatosság, meg hát én még itt tartok, már nem eszek húst, sertéshúst, de még eszem ezt. Mert a gyülekezeti ebéd az mindig megmutatja a vendégnek az elveinket. Tehát megkockáztatom, a gyülekezeti ebéd a szombaton finom, ízletes, szép, esztétikus, de az elveknek maximálisan megfelelő kell legyen. Ugyanakkor ettől elválasztanám az otthoni ebéd. Az otthoni étel, étkezés pedig egyéni lelkiismereti kérdés. Soha senki ne függjön a másik család étkezésétől, de mindenki a saját lelkiismeretét jól vizsgálja meg, hogy neki hol kellene tartania. Ezért senki ne fedje meg, vagy ne ítélje meg a másikat, mindenki a saját maga étrendjét vizsgálja meg, és ezt vesse össze azokkal az elvekkel, amiket olvasunk a könyves polcunkon lévő könyvekből. Elég egyértelmű. Ugye a jó Isten, amikor az embert ítéletre hívja, akkor mi alapján méri meg? Az Isten megméri az embert, és ugye elképzelünk egy mérleget. Mi van a mérleg egyik serpenyőjében? Az egyikben én vagyok. A másikban mi van? A mérleg másik serpenyőjében, ami lehetnék azon információk alapján, amit tudok. És amit olvastam, vagy olvashatnék, ha szánnék rá időt. Tehát Isten megnézi, milyen lehetnék az adott reális körülmények között, és ehhez képest milyen vagyok. És hogyha ahhoz képest könnyen vagyok, akkor könnyűnek találtatok. Ha nem, akkor nem. Ugye erre utal, hogy megmérettel is hiával találtattál, tehát Isten mindig számon tartja, hogy mi hol kéne, hogy tartsunk. És ehhez képest mi most könnyebbek vagyunk, vagy nem. Ezért ki vessen számot, hogy a saját étrendjét, a család étrendjét hogy építette fel eddig, mert a gyermek ezt fogja folytatni. Ha tehát a mi asztalunkon van olyan étel, ami nem tanácsos, akkor mi módon várom a gyermektől, hogy ő később ezt a szokást ne gyakorolja? Nem várhatom el. Jogtalan volna és igazságtalan. Ráadásul ugye mindig tízszer többet kell adni a nevelésbe bele, mint amennyit visszakapunk a gyerektől. Tehát majdnem azt mondom, hogy pusztán csak a gyerek egészsége miatt is jobban kell magamra figyelni, hogy a gyerek jó példát lásson, ez is egy fontos dolog, de nem lehetek képmutató sem a családban, mert az engem vet vissza a képmutatás, hogy gyorsabban haladok, mint ahogy az én lelkiismeretem szerint való. Tanítsátok meg a fiatalokat arra, hogy az egészséges hálószoba, a tiszta konyha, az ízlésesen elrendezett és egészséges táplálékkal ellátott asztal többet nyújt a családi boldogság biztosításában, és jobban felkelti minden értelmes látogató érdeklődését, mint a fogadószobában elhelyezett különleges bútorzat. Ellen White idejében is az embereket úgy fogadták, volt egy fogadószoba, nagyon szép, speciálisan erre a célra szánt bútorokkal, ahol a vendéget fogadták, mint egy jobb színben tüntetve fel a családot, mint amilyen. És Ellen White azt mondja, hogy ezt ne csináljátok, hanem inkább minden mást rakjatok helyre. Tehát az egészséges, ugye jól átszellőztetett hálószoba, tiszta konyha, ugye itt a higiénia, tiszta konyha, az ízlésesen elrendezett és egészségesen feltálalt táplálék vagy étel rendkívül fontos. Ellen White azt mondja, az egészséges és jó családi életnek ez nagyon fontos része. Nem tudom, olvastátok-e egyébként a bizonságtételekben, Ellen White azt írja, vannak olyan emberek, akiknek a második természetükké vált az étkezés. Ez egy rendkívül engem megmosolyogtató idézet volt. Ugye a második természet az a Bibliában tehát egy lefoglalt fogalom ugye a hitéletben, akinek az Istenük ugye a hasuk mondja Pál apostol. Tehát amikor valakinek a második természete válik, hogy mit eszek, vagy mit ehetek, aki ugye az élvezeteknek és az étkezésnek él, és Ellen White azt mondja, hogy ezt a jó Isten nem támogatja. Szeretném csoportosítani ugye vége felé közeledve az életmód tanácsokat. Első. Az első körbe azokat a tanácsokat sorolnám, amiket a Biblia tanít. Melyek ezek? Mit tanít a Biblia táplálkozásról? Gondolom, ezt fel tudjátok sorolni elég gyorsan. Ugye sertéshús, a tiszta, a tisztátalan kérdés. Van-e még valami? Vér és az állati zsír, ugye? Tehát sertéshús, illetve a tiszta, tisztátalan kérdés, a zsír, a vér és a falánkság. Ugye a Biblia egyértelműen beszél a falánkságról, mint ami bűn, ami nem jó dolog. Az első csoportban, tehát azokat sorolnám, amit a Biblia tanít, tehát még nem is olvastam bele Ellen White írásaival, hanem csak amit a Biblia tanít. Ez már elégséges ahhoz, hogy az étrendemet már szabályozzam. A második, hogyha valaki az advent üzenet képviselőjévé válik, tehát adventistává lesz, akkor fog ilyeneket olvasni Ellen White írásaiban, hogy így kezdődik a mondat, az Úr megmutatta nekem. Mit kezdünk ezekkel a mondatokkal, amikor Ellen White azzal kezdi, hogy az Úr megmutatta nekem? Mert aki elfogadta az advent üzenetet, elfogadta mindazt, amiben mi hiszünk, annak az embernek számára az Úr megmutatta nekem kezdetű bizonyságtétel, elég határozott, elég egyértelmű, hogy úgy mondjam, nem nagyon fogad el más, ha szabad így mondani, más véleményt. Mert akkor nem Ellen White-tól vitatkozom, onnantól kezdve, hanem magával a mindenható Istennel. Szabad, csak az a kérdés, hogy meddig jutunk el ebbe az irányba, tehát hogy a lelkünkre nézem, mit jelent ez. Egyébként Ellen White maga is mondta, hogy nem neki kell hinni, ő csak azt adta át, amit ő kapott. Tehát ezek nem az ő tanácsai. Tehát az első csoport a Biblia tanítása, a második csoport az Úr megmutatta nekem, ezek határozott bizonyságtételek a végidőben elhagyandó ételekről. Szeretném megkérdezni, hogy a hús ide tartozik-e. Tudom, borzasztó érzékeny kérdésen, most kérdezek. Tehát nem a sertéshús kérdezem, hanem a húst kérdezem. Tehát Ellen White írta a húsról, tehát magáról az állati húsról olyat, hogy az Úr megmutatta nekem. Igen. A húsról írt ilyet, a sajtról, az alkoholról, a kávéról és a tejáról. Tehát az élvezeti cikkekről, ezen kívül még a dohányzásról, ugye? Élvezeti cikkek, alkoholos italok és az állati termékek egy bizonyos része, amit ő néven is nevez. Erre azt mondja Ellen White, hogy az Úr tanácsa, az Úr tanítása szerint, ha megkérdeznétek, hogy szerintem el kell ezt hagyni, akkor erre nem tudok nem válaszolni, mert nem mondhatunk mást. Lehet, hogy ezt valaki szélsőségnek, vagy túl szigorúságnak tartja, de hogyha figyelembe vesszük, hogy az állatok nagyon betegek, az állatok jó része egyébként egy jó része rákbeteg. Ugye a szarvasmarhák egy jó része leukémia, gyanús, illetve nyirokrák, betegségre hajlamos, stb. Inkább a csirkéknél helyesebben. Summa summarum, az állatok melegvérűek, emlősök, betegek, betegesek, és beteg állat egészséges táplálkozásban nem szerepelhet. Tudom, hogy fel fog merülni a kérdés, hogy jó helyről származó hús, nagyon jól tartott biocsirke, stb. Majd erre megkeressük a választ természetesen. A harmadik csoport ajánlások. Ellen White ajánlásai. Szeretném, hogyha nem mosnánk, bocsánat, hogy ezt mondom, ha nem mosnánk össze Ellen White ajánlásait, az Úr megmutatta nekem típusú gondolatokkal. Tehát amikor Ellen White tanácsokat ad az étrendre, akkor nem biztos, hogy rohanni kell és mindent kidobni. Meg kell nézni, hogy hogy írja. Tehát, hogy azt tanácsolja, vagy ha a kelleténél többet fogyasztok, akkor árt. Például, szoktatok-e fogyasztani mondjuk édes keltésztát? Mondjuk fánkot. Szerintem előfordul az étrendben időnként egy valamilyen fánk, nem? Márpedig Ellen White azt írja a fánkra, hogy borzasztó. Mármint az édes keltésztákra, hogy mennyire megterhelik ezek a zsíros, nehéz, főleg frissen elfogyasztva keltészták a szervezetet, a gyerek számára is milyen szörnyű az emésztésére nézve. Tehát például én nem merném azt mondani, hogy az édes keltésztákat azt mától kezdve senki ne fogyassza. Bár a fehérlisztről, amiből ezek vannak, eléggé a fehérliszt elég határozottan ír. De az édes keltésztákat azt mondja, hogy este, nehéz esti vacsoráknál említi főleg. Például azt mondanám, hogy édes, nehéz keltésztákat este biztos nem adnék a gyermeknek. Ott azt mondom, hogy az szinte elhagyható, mert borzasztó lesz ott a pihenési minőség, stb. Sőt, felnőttnek sem javasoljuk. Tehát ajánlások. Az ajánlások közé, hogy mi tartozik, hát nehéz, hogy melyik csoportba tegyem. Általában a hányszor együnk kérdés. Kétszer egyek, háromszor egyek, hányszor egyek. Ezt mindenki maga dönti el, de vannak erre nézve ajánlások. A nassolás hova tartozik? Nassolás. Tehát, hogy főétkezések között ne együnk. Hát ez mondjuk egy elég határozat, ezt lehet, hogy a korábbi csoportban lehetne sorolni. A cukor. Használjunk cukrot, vagy ne használjunk cukrot? Van-e nálunk cukor, vagy nincsen nálunk? Tehát finomított cukor. Szerintem a legtöbb lakásban van cukor, ami cukorrépából származó, mondhatnánk egy természetes anyag, mégis az a tanács ránézve, hogy nagyon óvatosan használjuk. Szinte fűszergyanát. Vagy inkább más módon, tehát mondjuk mézet használjunk, vagy más módon édesítsünk mondjuk aszalványokkal. Az aszalványok azok nagyon jó édesítő hatásúak. Fűszerek, irritáló anyag, ecet, só. Ez is kérdés, én mondjuk az ecetet azt inkább még a korábbi baraknám, vaj. Ellen White fogyasztott vajat? Vajat. Emlékszem, néhány évben mekkora probléma volt, hogy búzsvai és a törökkompányi táborban nem jó a margarin, mert ugye elmondtuk, hogy nem jó a margarin, és visszatért a vaj a táborokban, és akkor mindenhol vaj volt. Ha valaki elolvassa a Hogyan étkezünk című könyvben, az éppen itt van a kezemben, Ellen White életéről szóló tanácsokat, azt írja Ellen White, hogy korábban ettük a vajat, most már nincs az asztalunkon. 1900-as években írta. Ezzel nem fogalmazta meg, hogy senki nem ehet vajat. Azt mondta, hogy nincs az asztalunkon. Ezzel jelzésértékű ajánlás, mi nem fogyasztjuk, mi megértettük azt, hogy ez nem más, mint tömény tejzsír. De valaki megkérdezi, hogy mértéktartóan, óvatosan most lehet-e használni, én nem azt mondanám, hogy az Úr megmutatta nekem típusú ajánlás, hanem ez óvatosságot igényel, nem a hús témaköréhez, vagy a sertéshús, vagy az ecet kérdésköréhez tartozik, a vaj egy ajánlási kérdés. Negyedik pont, tehát volt a Biblia, az Úr megmutatta nekem ajánlás, lelkiismereti kérdések. Vegán táplálkozás, nyers táplálkozás, tehát lelkiismeretem szerint alkalmazom, vagy nem alkalmazom, ez szintén egy témakör, és az ötödik pont, a bizonyságtételekben nem szereplő információ. Ellen White írte például a szójáról, írte a szezámmagról. Írte Ellen White például, hogy szedhetünk-e étrendi kiegészítőket. Vagy ismerte-e ő a legújabb gyógyszereket, amikben már nincsenek nehézfémek vagy mérgező anyagok. Ezzel nem a gyógyszerfogyasztást támogatom, csak jelzem, hogy azóta egy párat fordult a bolygó. Nem írt a fagyasztásról, nem írt az élelmiszeripari tendenciákról, nem írt az allergiákról. Egy csomó mindenről nem írt. És ezekben a kérdésekben mit csináljunk? Mit csináljunk azokban a kérdésekben, ahol Ellen White-nak nincsen leírása? Meg vagyunk lőve? Kérdezem. Hát nem szabadna. Ugye mindent megvizsgáljátok, és ami jó, azt megtartsátok, elvet érvényesítve, megnézzük, hogy a lelki, mentális és fizikai állapotunkra jó-e, vagy nem. Ez a kulcs. Ellen White azt írja, olyan legyen az étrendünk, hogy ez előmozdítsa a gyermek és a felnőtt szellemi, lelki, fizikai erejét. Tehát minden elv, minden szokás, ami egészségesebbé tesz, az jó szokás. Hogyha a szója egészséges, akkor fogyasszuk. Ha nem egészséges, ne fogyasszuk. És ugyanez igaz minden másra is. Itt a híres B12 kérdés. Ugye Ellen White azt írja, ha eljön az idő, vagy helyesebben eljön az idő, nincs ha előtte, eljön az idő, amikor el kell hagyni ezeket is. Eljött-e az idő, vagy nem jött el az idő? Ezek megint olyan kérdések, amiben nem biztos, hogy egy-egy ember, ugye már én magam publikáltam egy tanulmányt erről, hogy eljött az idő, eljött-e az idő, ez igazából kérdésként jelenik meg a tanulmányban, csak így jelzem azokat a tendenciákat, nem tudom, kinek volt ez a kezében, egy zöld színű füzet, hogy mik utalnak arra, hogy ez borzasztó közel van. A gyermek egészségvédelme tehát fizikai egészségét védi a gyermeknek és a fiatalnak, szellemi lelki jelenlétét fokozza, tiszta gondolkodáshoz segíti. Formálja a gyermek egészségvédő szemléletét, teremtő imádata, ahogy mondtam is, az erdőben vagy a természetben, engedelmesére tanítja, lemondásra tanítja, önuralomra, önmaga felett, borzasztó fontos dolog, és szeretnék még egy dolgot említeni, evangelizációs eszköz. Fognak-e a gyermekek az utolsó időben evangelizálni? Én úgy tudom, hogy igen. Ezért megmondom őszintén, hogy úgy gondolom, hogy a gyermekek egészségnevelésre való oktatása azt a célt is szolgálja, hogy a gyermek, ahol forog, ahol megfordul, akár óvodában, akár iskolában, mivel őszinte is mindent elmond, amit lát, amit hall, beszéljen erről. Ezért én azt gondolom, hogy a gyermeknek való egészségügyi oktatás az evangelizációt is szolgálja. Saját családomban tapasztaltam meg, hogy a gyermek elméjébe ültetett egészségügyi elveket a gyermek továbbadja az oktatási intézményben, a sportkörön. Persze csodabogárnak nézik, hogy miért eszel, meg miért nem eszel ezt, meg azt. És itt zárójeles megjegyzés, hogy vajon meg tudjuk-e tanítani gyermekeinket arra, hogy hogyan kezelje a másságát. Ugyanis a gyermek más lesz. Ezzel én megmondom őszintén, egy picit küzdök, hogy ez hogy lehet, a gyermek hogy tudja feldolgozni lelkileg, hogy állandóan más csinál, mint amit a többiek. Gondoljátok meg, adventista gyermek mindig más csinál, mint a többiek. Olyan nincs, hogy ugyanazt csinálja. Nem eszi meg azt, amit a többiek. Máshogy viselkedik, máshogy beszél. Mi az, amiben egyáltalán közös halmazban van a többiekkel? Nagyon nehéz. Egyébként ezért is volna szükség önálló oktatási intézményekre, óvodára, iskolára, mert a gyermekeink gyakorlatilag alig tudnak létezni. Hogyha minden elvet betartanak, alig tudnak létezni egy világi intézményben. Mert vagy csúfolják, kinevetik, látják a másságát, minket elküldtek egy magánobodába, hogy így nem lehet, hát itt nincsenek ilyen szokások, ezt nem lehet betartani. Ha mindenki így élne, mondta egy óvónő, ha mindenkinek külön igényei lennék, akkor mindenkire külön óvónőt fogadnák, mondta. Tehát ez így nem működik. És eltanácsoltak minket az obodából, hogy a helyi ANTS-hez kellett fordulnunk, aki végül is megengedte, hogy a gyermekünk mondjuk egy normál obodába töltsön egyetlen évet, ami mondjuk akkor még az iskola kötelességéhez kellett. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ha megengedtek, még egy idézetet. Ellen White-nak, tudjátok, hogy elég határozottak egyébként az idézetei. Tanítsátok és neveljétek gyermekeiteket, írja a 219. oldalán a Hogyan étkezzünk című könyvnek. Oktassátok őket, hogy hogyan kerüljék el korunk vétkeit és romlottságait. Ehelyett mégis sokan azon töritek a fejeteket, mondja itt hát mégis nekünk, illetve az akkori embereknek, hogy honnan is szerezhetnétek néhány inyenc falatot, vajat, tojást, húst tároltok az asztalotokra. Gyermekeitek is ezeket fogyasztják. Pontosan azzal tápláljátok őket, ami az állatias szenvedélyeiket izgatja fel, majd eljöttök az Isten tiszteletre, és könyörögtök Istenhez, hogy áldja és mentse meg gyermekeiteket. Mit gondoltok? Meddig hatolnak fel ezek az imák? Előbb még kötelesség vár rátok. Amikor mindent megtettetek gyermekeitekért, amit Isten rátok bízott, akkor majd bizalommal igényelhetitek a különleges segítséget, amelyet Isten nektek ígért. Erkölcsi kérdésről van tehát szó. Abszolút erkölcsi kérdésről van szó. Ez már nem egészségügyi kérdés, amiről én itt beszéltem, hanem etikai kérdés. Én magam egyébként készültem néhány témával, amit természetesen nem most mondanék el, hanem ha lesz esetleg kérdés, ilyenekre gondoltam. Adjunk a gyermeknek vitamint, tehát tápanyagkiegészítőt. Én kíváncsi volnék a véleményetek, tehát nem ex-katedra fogok én itt beszélni természetesen, hanem nem is szabad, hanem jó volna megbeszélni. Engem is érdekel a válasz. Tehát szedjen-e a gyermek vitaminkiegészítést? Kell-e félnünk fehérje hiánytól, ha valahol vegetáriánus vagy vegán gyermekről van szó? Adjunk a gyermeknek szelént és jódot, tudjátok, hogy szelén és jód hiány van Magyarországon, tehát ez is a kiegészítéshez tartozik. Vagy imádkozzunk, és a Jóisten majd megadja a szelént és a jódot valamilyen módon, vagy megteremti bennünk, vagy nem tudom, mit mondjak még. Tehát, hogy mit kell tennünk, mi a mi részünk, és mi a Jóistennek a része. Szeretnék esetleg egy pár szót szólni majd a sűrített élelmiszerekről. Meggyőződésem, hogy van egy pár jó pár eljárás, amivel tudunk sűríteni. Mondjuk ilyen az asszalás is. Egy asszal gyümölcsben sokkal több az ásványi anyag, mint a lédús gyümölcsben. Tehát van egy pár elv. A gyermek gondolkodását segítő anyagok, például omega-3 zsírsavak. Erről is lehetne szólni. Illetve a gyermekek immunrendszeri erősítése az, ami még hasznos volna. Én át is adnám a szót, szükségesnek találtam, vagy éreztem, hogy ilyen eszmei, jellegű felvezetést tartsak, hogy ne rögtön a B12 vitamin és a fizikai kérdésekbe merüljünk bele. Fontosnak és szükségesnek érzem, hogy ennek az erkölcsi súlyát is érezzétek, érezzük mindannyian, hiszen ez nem játék. Úgy tűnik, hogy a mi szokásaink befolyásolják gyermekeink szokásait, a gyermekem szokása pedig meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja az ő üdvösségét, az ő lelki életét, sőt, mindenkit, akivel ő kapcsolatban van. És ha én rosszat adtam át neki, akkor ezzel megsokszoroztam a rosszat. Tehát mi vagy a jót sokszorozzuk, multiplikáljuk, vagy a rosszat. Nincs több lehetőség. Ha mi jól nevelünk a gyermekünkkel, sokszorozzuk a jó elveket, akár egészségügyi elveket is. Ezért úgy tűnik, hogy igaz az Ellen White idézet, hogy legalább ugyanolyan hangsúlyt helyezzünk az egészségügyi elvekre, mint a jellem formálására. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és én azt kívánom, hogy találjanak visszhangra bennetek mindannyiunkban ezek a gondolatok. És én át is adnám a teret és a lehetőséget arra, hogy szóljatok hozzám, kérdezzetek. Elnézést, hogyha nem néztem túl sokszor erre, de mindenki itt, és automatikusan a fejem balra fordult, bocsánat, esetleg ti is közelebb jöhettek, ha gondoljátok. Szóval én gondolom, hogy van bennünk kérdés. Úgy tudom, hogy vannak kérdések, amikben én megpróbálok. Tehát én nekem lesz személyes válaszom, Nagyon örülnék, hogyha segítenénk egymást a válaszadásban. Nem úgy vagyok itt, hogy én válaszolok, hanem együttesen keressük a választ kérdésekre.